Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Új kormány, új szempontok, új prioritások. De mi lesz az ingatlan piaccal? Lesz-e otthonstart? Hogyan alakul a vagyonadó, ha lesz? És más egyéb kérdések. Szeretettel köszöntöm Önöket, és szeretettel köszöntöm vendégemet, Balla Ákosta, a Balla ingatlan ügyvezető tulajdonosát. Köszönöm, hogy itt van.
Üdvözlöm, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Várakozások. Mi van most az ingatlanpiaci várakozásokkal? Mire vár a piac?
Ugye a várakozások között volt egy olyan nagyon határozott kijelentéssel megfogalmazott gondolat, ami a bérlakás piacra vonatkozik. Azt gondolom, hogy ha most a nagyságrendi sorrendbe raknám a várakozásokat, akkor talán a legtöbben arra várakoznak, hogy a bérlakás piacot valamilyen módon indítsa el, rakja rendbe ugye az új kormány. De azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak, akik legalább ennyien vannak, vagy ugye nagyon sokan érdekeltek abban, hogy azért viszont az eddigi korábban működő, létező és egyébként jó működő, jó létező kedvezményformák maradjanak meg részben vagy egészben.
Otthonstart?
Otthonstartra gondolok, ugye a gyermekekkel kapcsolatosan, tehát a csokkal, csok plusz, ugye most már ugye ennek a neve, ugye ezek alapvetően, amik ugye a fiatalok vagy kevésbé fiataloknak a lakáshoz jutását biztosítják, vagy ugye a csok ugye az már nem lakáshoz jutást biztosít, hanem ugye az, hogy ha valakinek van lakás, akkor ugye egy nagyobb lakásra, több szobára tudja ezt lecserélni. Ezek egyébként ugye az elmúlt években velünk voltak, egyik sem egy új dolog volt, hát ezek nem kampánybejelentések voltak, hanem már legalább 10 éve velünk levő különféle hitelformák. Ugye a csok, ugye az egy régebbi, az OSP hitel az egy újabb, de alapvetően a hitel, mint olyan, az egy megint csak több 10 éve velünk élő dolog. Ennek kapcsán nagyon sokan várnak új bejelentéseket, döntéseket az új kormánytól.
Szokták mondani, hogy a piac beárazza a különböző várakozásokat. Most mit áraz be? Tehát melyikről gondolja azt, hogy igen, ez megmarad, igen, ez tovább megy, igen, esetleg ez megszűnik, vagy esetleg valami új jön.
Ennél egy picit bonyolultabb most a piac, tekintettel arra, hogy a piacon azért ugye mindig is markánsan jelen szoktak lenni a befektetők. Nagyon nehéz megmondani a pontos számokat, de hogyha most azt mondom, nagyon hanyagul, hogy az 50%-a a piacnak valamilyen módon befektetési vásárlás, mert nem akar ma oda költözni. Lehet, hogy valamikor egyszer a család oda akar költözni, lehet, hogy soha nem akar oda költözni, de mondjuk tegyük fel 50% körül helyes az a megállapítás, hogy a vásárlások 50%-a befektetési célból történik. Ugye a befektetők nem igazán tolerálják a bizonytalanságot, egy választás utáni időszakban pedig ugye bizonytalanság sok mindenben van, a gazdasági kilátásokban, a gazdaság átalakulásában, hitelekben és adórendszerben, és egy csomó mindenben. Ennek köszönhetően a befektetők nem azt mondja, hogy nem bíznak a piacban, de kivárnak, mindenféleképpen hátrébb lépnek egy lépést.
Egy közbevetőleges kérdés. Ki számít befektetőnek, aki vesz egy lakást azért, mert van 100-200 millió forintja, és azt akarja, hogy az megőrződjön, vagy az, aki egyszerre 15-30 vagy 100 lakást vesz?
Nincs egyértelmű definíció rá, de én a legjobb definíciót abban találtam meg, hogyha valaki nem akar beköltözni az adott ingatlanba. Mert ha valaki úgy egyébként jó befektetésnek tartja azt, amit vesz, de beköltözik, akkor ő valójában a saját élet céljait valósítja meg, és persze senki nem akar rossz befektetést csinálni egy ekkora összegben. De én a tipikusan a befektetőt arra szoktam használni, aki biztos, hogy nem akar oda költözni, tehát ebből a szempontból egy abszolút érzelemmentes döntést hoz, csak a matematika számít, úgymond a döntésénél. Ebből a szempontból lehet, hogy egy lakása van, lehet, hogy 10 lakása van, de ugyanazok a szempontok vezérlik.
Még mindig mit áraz be a piac? Otthonstart, ingatlanadó és egyebek.
Mint említettem, hogy akkor az 50%-ot rögtön tegyük is félre a befektetőket, ők ma nem áraznak, ők ma nincsenek velünk. A másik fél, ugye alapvetően lakáshoz szeretne jutni, tehát ők azok, akik ugye nem befektetősdít játszanak, ők alapvetően próbálnak megélni, boldogulni, egyről a kettőre jutni. A piac azért alapvetően beárazta az elmúlt fél év, a választásokat megelőző fél évben azt, hogy jöhet egy változás, és nagyon sokan akkor egy ilyen felfokozott tempóban változtattak, vagy vásároltak ingatlan, tehát változtattak a lakhatás körülményeiken, úgymond rákaptak az akkori hitel lehetőségekre, ez ugye egy előrehozott döntést hozott az ő életükben. Egyébként ezt már ott lehetett megfigyelni, hogy már egyébként márciustól, tehát nem a választás napjától változtak a dolgok, hanem márciusig volt egy ilyen felfokozott hangulat a piacon, tehát nem igaz, hogy egyébként nem sejtették az emberek, hogy benne van ennek a változásnak a lehetősége. Most ugye nem a közvéleménykutatók eredményeit kell itt értékeljük, de alapvetően azért az átlag emberek igenis tartottak attól, hogy egy piaci változás hozza magával azt, hogy meg megszűnnek a hitelek, megszűnnek azok a kedvező lehetőségek, amik voltak, és ezzel nagyjából az idei év márciusáig éltek. Utána jött a választás, most azért ugye nagyon kevesen vannak úgy, akik már azt merik mondani, hogy nekik most hirtelenében jobb lett az életük a választás után. Tehát olyan kevés van, aki azt mondja, hogy ő ma akar, eddig nem akart vásárolni, de ma akarna vásárolni. Persze a következő 3-6 hónap, az új bejelentések, az új intézkedések, az új kormánynak a majd kikristályosodó irányvonala biztos, hogy hoz több tízezer olyan embert, családot, akik majd eldöntik, hogy igen, akkor ők most akarnak vásárolni. Adott esetben hozhat még olyan családokat is, akik esetleg elköltöztek külföldre, vissza akarnak jönni, majd valamilyen módon szimpatikusabb tartják ugye ezt a kormányt, mint a korábbi kormányt tartották. Mindenfélét hozhat ez a rendszer, vagy ez az új rendszer és az új lehetőség, de nagyon-nagyon fontos, hogy fog hozzányúlni, mint említettem, a bérlakás programhoz, és nagyon-nagyon fontos, hogy fogja megszüntetni, támogatni, továbbvinni, vagy úgymond akár még egy magasabb szintre emelni a támogatási lehetőségeket. Az én személyes véleményem és a piac várakozása azért ugye az, hogy itt most inkább kevésbé lesz bőkező ebben a kormány. Ugye mindig a választások előtt szokott az aktuális kormány bőkezőbb lenni a támogatásokkal és a kedvezményekkel. Egy választási utáni időszakban általában a kormány stabilizálni próbál, új költségvetést csinál, új kiadásokra rendezkedik be, és akkor ugye a következő 2-3 évben nem szoktak annyira bőkezőek lenni, majd utána 4 év múlva jön egy következő választás, és akkor ebben vagy abban várhatóan megint egy picit talán bőkezőbb lesz az aktuális kormány.
Ingatlanadó ma is van sok településen, és nagyon különböző az ingatlanadó. Tehát van olyan, hogy például egy vállalkozás adója alkalomattán, ha oda van bejelentve, az nagyságrendekkel nagyobb, mint az ott lakóké. Vár-e a piac valami változást az ingatlanadóval kapcsolatosan? Mert ez befolyásolhatja azt, hogy ki mit gondol befektetni a következőben.
Ugye az ingatlanadó egy helyi adó alapvetően, tehát a helyi önkormányzatok vetik ki jellemzően az ipari ingatlanokra, a nem lakott lakó ingatlanokra, az üdülő ingatlanokra, garázsokra, ezek létező fogalmak, és ugye most beszélünk viszont ugye egy új fogalomról, illetve egyelőre még csak így tippelgetünk, hiszen ugye nem sok minden tényről van mit beszélni, tippelgetünk, hiszen föl lett vetve, hogy az 1 milliárd forintnyi vagyon fölött vagyonadót kell fizetni. Ez azért mondom ezt, hogy ez nem az ingatlanadó, mert mai ismereteink szerint, hogyha ez lesz egy vagyonadó, akkor ez nem jelenti azt, hogy nem kell kifizetni valakinek az ingatlanadót, és a vagyonadót fizetné meg helyette. Az egyiket az önkormányzatnak kell megfizetni, a másikat pedig az államnak kell megfizetni. Nem szeretnék senkit riogatni feleslegesen, ugye 1 milliárd forint fölötti vagyonról beszélünk, legalábbis jelen ismereteink szerint, és még nem egyértelmű, hogy ez családi adóztatás lesz, vagy személyhez kötött adóztatás lesz. Tehát azért ez nem sok mindenkit fog azért érinteni, de akit érint, az biztos, hogy ma egy picit kellemetlen érzi magát, mert az, hogy van valakinek 1 milliárd forintnyi ingatlan vagyona, vagy vagyona, különféle vagyonelemei, azért az nem azt jelenti, hogy neki van annyi pénze, hogy ebből mondjuk ennek az 1%-át 10 millió forintot, 10 év alatt 100 millió forintot könnyedén be tud fizetni. Adott esetben, hogyha ezek nem termelő ingatlanok, tehát nincsenek bérbeadva, akkor ezek egyáltalán nem termelnek számára bevételt, neki a tartalékaiból kell majd fizetni a vagyonadót, hogyha ez a vagyonadó bevezetésre kerül természetesen.
Egy picit itt maradnék a vagyonadónál, tehát ez egy feltételezés, vagy egy logikai játék. 1 milliárd forint a határ, 1 milliárd forint fölött 1%-ot kell fizetni, ami akkor évi 10 millió. Valakinek lehet olyan a helyzete, hogy egyszerre örököl, meghalnak az idős szülők, itt is, ott is, eleve volt már egy balatoni nyaralója, lehet, hogy van egy olyan ingatlan, ami sokat ér, egy lakás, egy ház, tehát eléri az 1 milliárd forintot, de egyébként igen, nem hoz pénzt. Az akkor mit csinál? Elad?
Kénytelen lesz eladni valamit, ugye ettől még az ő vagyona nem csökkent, tehát nagyon fontos, hogy ez nem ingatlanadó, ez vagyonadó, tehát attól még, hogy ő eladta az ingatlanát, attól ugye neki pénze keletkezett, ez most attól független, hogy otthon tartja, vagy bankszámlán tartja, ez az ő vagyonába beleszámít, tehát ettől függetlenül ő neki akkor már abban a pillanatban ingatlana nincs, 1 milliárdot meghaladó vagyona van, de mivel hogy van készpénze, és ebből legalább be tudja fizetni ugye ezt a vagyonadót. Ez nem lesz egy népszerű intézkedés, bármint mondtam, nem olyan túl sok embert fog érinteni, jelenteni. Hányat? Adott esetben nem tudjuk megbecsülni sem ebből a szempontból, ugye, mert nem tudjuk a részleteket. Például a családi adóztatás esetében ugye nem mindegy, hogyha fér feleségről beszélünk, akkor egy családi ingatlan kettőjüknél megosztik ugye 50-50 százalékban, vagy nem. Illetve ugye azért egészen biztos, hogy lesznek ennek, hogyha ez egy személyhez kötöttség, tehát nem egy családi összevont dologról beszélünk, meg fog indítani olyan folyamatokat is, hogyha mondjuk van egy gyermek, akkor a gyermeknek lehet ajándékozni, átírni a nevére ugye különféle módon. Tehát a családon belül tud maradni még az adott ingatlan, de nem koncentrálódik egy főnél ez az összeg.
Csak zárójeles megjegyzés és kitérő, az egykori szocializmusban volt olyan, hogy nem lehetett több balatoni telke, vagy egyáltalán telke egy embernek, és akkor, hogyha két telke volt egy családnak, akkor emberek elváltak, hogy ne veszítsék el az ingatlant. De hogy mennyi, most említettük, értem, vagyonadó, mennyi a valószínűsége, vagy mennyire várja ezt a piac? Beárazta már a piac, vagy ez lóg a levegőben, nem lehet tudni, és mi olyasmiről beszélgetünk, ami nem is lesz?
Ezt azért komoly emberek többször elmondták, tehát én azért erre már azt gondolom, hogy érdemes figyelni, tehát ez nem egy kampányígéret volt, ez a kampány óta is többször elhangzott, és pénzügyminiszter úr szájából hangzott el, tehát ez már nem politikai, hanem azért egy alapvetően egy komolyan veendő dolog. A részleteket nem ismerjük, tehát azt gondolom, hogy kell ezzel foglalkozni. Annak, akit ugye ez érint. Meglepő, hogy egyébként engem is olyan emberek kerestek meg az elmúlt hónapban, az elmúlt hetekben, akikről én sem gondoltam volna, hogy ez a probléma őket érinteni fogja, de érinti, mert valóban ezek általában örökölt valamilyen olyan ingatlanok, amik nem is gondolt arra rá, hogy nem is gondolt arra korábban, hogy ez ugye neki problémát fog okozni. Ez most problémát okoz. Hát ugye ez még mindig egy kisebbik probléma, mint ugye az, aki meg az első lakásának az önerejét nem tudja ugye összegyűjteni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szűk kört érintő probléma, és egyébként sokkal nagyobb problémák vannak ma a piacon, ugye, amivel egyébként ennek a kormánynak meg kell birkóznia, de lehet, hogy még egy 4 év múlva egy választás után majd egy következő kormánynak is marad ebből problémája, hiszen egyébként a lakhatás körül azért ugye 100 000-eket érintő problémák vannak.
A bérlakásról még szívesen beszélnék, de előtte hadd térjek ki erre a külföldiek, vagy egyáltalán a rövid időre bérbe adott ingatlanokról, ami Budapesten különösen éles kérdés, 6., 7., 5. kerület, nem mondom most a külföldi kifejezést, de majd mondja. Most ezzel mi a helyzet?
Ugye ez az Airbnb is rövid távú bérbeadás, ami alapvetően ugye egy turisztikai célú bérbeadás, tehát hogyha valakit nem érint ez a probléma, akkor nem biztos, hogy találkozott ennek a probléma körével. Tehát ugye ugye odáig biztos, hogy mindenki tudja, hogy ugye miről szól az a dolog, hogy jönnek a külföldiek, és nem szállodában szállnak meg, hanem egy lakást vesznek ki. Ennek egyébként még van is értelme, hiszen egyébként, hogyha egy család jön, akkor ugye nem több szállodai szobát kell kivenni, hanem egy nagy lakást kivesznek, és ugyanúgy, mint hogy otthon a lakásban elrendezkedünk.
Tehát, hogy lehet,
biztos, hogy olcsóbb, hiszen ugye, hogyha egy két gyerek, én is, nekem már a gyermekeim kellően nagyok ahhoz, hogy már nem tudunk egy szállodai szobába lenni, tehát rögtön duplázódik az utazási költség, a szállodai költség, stb. Itt már azért ugye fölmerül az, hogy lényegesen olcsóbb lehet egy lakás. Addig nincs is probléma, ameddig egy szimpatikus család oda este hazamegy, becsukják az ajtót, nem hangoskodnak, alszanak, és másnap tovább mennek. Ez az ideális állapot.
Na de egy BL döntő például.
Hát ott már azért ugye alapvetően futballszurkolók jönnek, de nagyon sokszor egy leánybúcsúra, legénybúcsúra jönnek olyanok, akik inni akarnak, bulizni akarnak, és ugye alapvetően olyan rendetlenséget hagynak maguk után a lépcsőházban, hangoskodnak, ami már azért ugye az ott lakókat zavarja. Itt a probléma az, hogy ezt a fajta nehezen tolerálható állapotot vették ugye előre a szabályozás kapcsán, és ugye nagyjából ugye az lett mondva, hogy mivel hogy van ilyen jelenség is, ezért szüntessük meg ugye ezt az egész mondjuk úgy ipar.
Terézváros megszüntette,
de ez szépen át fog terjedni a szomszéd kerületekre is, mint ahogyan egyébként ugye a kormány is folyamatosan napirendjén tartja ezt a témát, hogy be kellene ebbe avatkozni. Azért ugye ne felejtsük, hogy több mint 10 000 ilyen lakásról van szó. Ez ugye azt jelenti, hogy ha minden lakásban 2-3-4 ember van, ez 20-30 000 turistát jelent egy időben a városban. Minden egyes napon egyébként ez akár egy éves bármelyik időszakban is működhet, nem csak a BL döntőn.
Óriási tömeg.
Tehát azért azt gondolom, hogy ezt én ilyen könnyedén nem söpörném le az asztalról, hiszen ezek az emberek fogyasztást hoznak ugye ebbe az országba. Nem feltétlenül a legmagasabb kategóriája helyen étkeznek, esznek, isznak,
de azért vásárolnak. Ha 5 sört megiszik, az már
az is egy összeg. programokon vesznek részt, nem biztos, hogy a legmagasabb kulturális programokon, de azért nem gondolom, hogy nem mennek el egy múzeumban, nem mennek el olyan helyekre, ahol egyébként
sportesemények
egyértelműen koncert, sportesemény, de azért én hiszek abban, vagy bízok abban, hogy elmennek a Széchenyi fürdőbe, elmennek. Tehát egy csomó olyan helyre, ahova egyébként mi budapestiek is szerintem jó, hogyha eljárunk, és nagyon jó, azt gondolom, hogyha mi is ide elmegyünk, de belülünk azért ezek a helyek nem biztos, hogy meg tudnának élni, mint ahogyan én is néha elmegyek a családommal vacsorázni, de hogyha egy étteremnek abból kellene megélnie, hogy ahányszor én a családommal ott vacsorázok, hát abból nem biztos, hogy meg tudna élni. Tehát a belvárosi éttermek, a belvárosi szórakozó helyek, a belvárosi turizmussal kapcsolatos helyek bizony igénylik az, hogy több tízezer turistával több legyen, és ne kevesebb.
Akkor ez egy probléma, ami megoldandó, mert még nem oldották meg?
Én azt gondolom, hogy ez egy megoldandó probléma, amihez jelen pillanatban a Terézváros rosszul állt hozzá. Értem a lakóknak az igényét, és ezt meg kell oldani. Tehát ezzel valamilyen módon előrebb kell jutni, de nem a tiltással. Én nem tiltással, hanem szabályozás párti vagyok, nem csak ebben, másban is. Tehát, hogyha vannak szabályok, amik betartható szabályok, és kötelezően betartandó szabályok, akkor ebből nagyon sok jó is kijöhet. Tekintettel arra, hogy ugyanezekben a házakban ma sokszor idős emberek vannak, vagy nehezebben takarékoskodó, vagy hogy mondjam, tehát rosszabb megtakarító képességű emberek vannak, a házak objektív módon sokszor rossz állapotúak, problémásak.
Jó, bevétel.
Bevétel, és én úgy gondolom, hogy ez lehet egy torzított bevétel is, tehát aki a lakást a lakhatási célra használja, és kevésbé koptatja a lépcsőt mondjuk, az persze kevesebbet kellene, hogy fizessen a közös költségben. Ez lehetne egy tárgyalási alap ahhoz képest, hogy akinek meg a lakása nagyobb használatnak van kitéve, az többet tegyen bele a közösbe, de ettől még este 9-kor el kell menni aludni mindenkinek, vagy legalábbis el kell, hogy csendesedjen. Tehát én nem azt mondom, hogy a pénzzel meg lehet venni mindent, hanem tessék pénzügyi frontra is terelni ezt az egészet, és a szabályokat, házirendet be kell tartani.
Ilyen Airbnb módon kiadott lakáson mennyivel többet lehet keresni, mint ha egyszerűen kiadja valakinek, aki ott él évekig?
Sokszorosát, de azért azt ne felejtsük el, hogy ezzel munka is van. Tehát az egyikkel nagyságrendileg, hogyha keres valaki 2-300 000 forintot egy hosszú távú bérvadással passzív módon, ehhez képest akár 800 000-1 millió forintot meg lehet keresni, de akkor ugye bizony a hirdetéseket az interneten bütykölni kell, hogy most éppen üres vagy szabad az a lakás, levelezni kell, foglalásokat kell bonyolítani, adózással kell foglalkozni, meg hát ugye ki kell takarítani, meg ágyneműt kell húzni, és hogyha eltörik a széklába, akkor új széket kell venni. Tehát ezzel azért egy picit már a szállodák területére megyünk, és egészen biztos, hogy ebben a jövőben a szállodákat a lobby szintjén, vagy az ellenlobby szintjén sem fogjuk tudni mellőzni, hiszen ugye pont amért ez a terület a szállodákkal versenyez, ezért ugye nagyon sok mindent ugye mérlegelnie kell a különféle szabályok megalkotásakor a törvényhozónak.
Akkor kérdezek még valamit. Számít-e az ingatlan piac valami fajta szabályozásra? Arra gondolok, hogy mondjuk jöttem a minap a Balaton mellett, Fűzfőtől Kenese felé, és akkor ott talán Fűzfő határában ott van egy lakótelep. Persze lakóparknak mondják, de olyan épületek, amelyek abszolút alkalmatlanok, tehát, hogy mondjam, nem, tönkreteszik azt a táját. Számítanak-e valamifajta szabályozásra?
Szabályozások vannak és lesznek alapvetően. Ugye ugyanúgy a Balatonparton ugye vannak plusz szabályozások is, Budapesten kerületi szabályozási tervek vannak, és ugye ennek azért az elmúlt időszakban is megpróbálták megfogni különféle módon országos főépítést, tehát próbáltak ebben összhangolásokat tenni. Azért ez, én azt gondolom, hogy még nem a végső állapot, vagy nem a kívánt állapot sok tekintetben.
A helyi önkormányzatok esetleg több nagyobb beleszólást kapnak, esetleg jogosítványokat kapnak. A helyi önkormányzat általában ilyenkor azt szokták mondani, hogy tehetetlen.
Ez nem igaz. A helyi önkormányzatnak volt mindig is a legnagyobb szava alapvetően, ugye a helyi szabályozások terén.
Azt is szokták mondani, hogy a helyi önkormányzat, bocsánat, akinek nem inge, ne vegye magára, de a statisztikák, vagy a nem tudom mik szerint a helyi önkormányzat a leginkább korrumpálható. Szabad ilyet mondani?
Én nem tudom, hogy szabad ilyet mondani, én az ingatlan piaccal foglalkozok. Én azért azt gondolom, hogy az ingatlan piac szempontjából a korrupció azért kevésbé van jelen, hiszen azért ugye egy ingatlan fejlesztő nem szokott táskapénzzel az önkormányzathoz menni.
Hát nem is ott.
Én nem gondolom, ezt ilyen szinten nem látom problémának. Én inkább a problémának azt látom, hogy egy önkormányzatnak definiálnia kellene, hogy mire törekszik. Nyugalomra, Nyüzsgősre. A kettőre egyszerre nem lehet, ugye a belvárosban is el kell dönteni, hogy milyen belváros szeretnénk magunknak, és a Balatonon is azt gondolom, hogy el kell dönteni, hogy mit szeretnénk magunknak. Akár ez egyébként egy ideális helyzetben lehetne településenként eltérő karakterisztika, hiszen ugye mondjuk egy kis településnek nem kell mondjuk Siófokkal azonos szolgáltatásokat nyújtani a Balaton. Most a Balatonra visszaugrva, tehát azt gondolom, hogy Siófok és Balatonfüred és Tihany nem kell, hogy egyforma legyen, de Balatonlellesen, meg mondjuk Balatonfenyves sem, mindegyiknek lehet egyedi karakterisztikája. Ha ez ügyesen van megcsinálva, és ezek az önkormányzatok beszélgetnek egymással, és ugye alapvetően az ingatlan fejlesztőkkel, akkor ki tudnak alakulni nyüzsgősebb, modernebb helyszínek, ahol önnek nem biztos, hogy éppen az az épület tetszik, de az a sokszintes magas épület, és lehet, hogy lesznek olyan kis települések, ahol meg kisebb beépítés, másabb környezet legyen. Én ezek mellett, egyébként ugye mi adásunk kívül is párszor már erről beszélgettünk és vitatkoztunk.
Jaj, mert most elárulja a kulisszatitkokat.
Szoktunk azért ugye egy picit erről beszélgetni. Ugye én azt gondolom, hogy viszont a fejlődést, vagy legalábbis a minőségi felújítást, tehát valami történjen, mert ugye az, hogy az összedőlnek a házak, vagy az összedőlés szintjére, vagy látszik, hogy nem tesz bele 20-30-40-50 éven keresztül senki pénz semmibe, csak le akarja lakni a Balatonon, használja a család. Amikor már a család nem használja, kiadják bérbe. Amikor már ki nem lehet adni bérbe, akkor ott üresen áll. Ez sem jó. Tehát azt gondolom, hogy valamilyen rendezőelv szerint szabályok mentén kellene településenként dolgozni, de hogyha ott valaki azt akarja csinálni, és fel akar újítani, és akarja csinálni, akkor meg hadd csinálhassa, mert az, hogy a Balaton
szabályok szerint
néz ki, szabályok szerint természetesen.
Na, egy perc van még, vagy annyi sem. Tudom, hogy a bérlakás...
De ez igaz a belvárosra, a külvárosra, tehát ezt mindenhol ez le lehet képezni. Igaz. Csak egy külvárosban a panelok vannak jelen, tehát annak kell egy 8-10 szintes beépítéssel folytatni egy pesti külvárosban például ugye a továbbépítését. Ott nem lehet azt mondani, hogy mi most mondjuk egy Kispestet hadd hozzam példának. Egy Kispest ugye nem a kertvárosairól híres, vagy Kőbánya a lakótelepeiről híres sokszor. Erre nem lehet azt mondani, hogy ők meg szeretnének visszamenni egy ilyen parasztházas jellegű történetbe, vagy akár egy lakásos épület történő beépítésre. Tehát ott már van egy eldőlt karakterisztika. De hát ahova jár a metró, ott ugye a Légen a 70-es években lakótelepeket építettek, tehát az nem véletlenül sem a metró nem azért került oda, meg a lakótelep sem, tehát ennek azért vannak építésztett történeti kérdései.
Erről még fogunk beszélgetni a következőkben. Van egy fél, bocsánat, tudom, hogy a bérlakás az kedvenc téma, de és egy fél perc maradt. A kérdés csak annyi, hogy van igény arra, miközben Magyarországon majd mindenki saját ingatlanban lakik, 90, nem tudom, van komoly igény arra, hogy bérlakások épüljenek?
Van, de valójában ugye itt azt gondolom, hogy definiálnak el a bérlakás, a szociális bérlakás és különféle alpiacait ennek az egész területnek, mert a legnagyobb igény valójában a szociális bérlakásra van, megjelent azért egy komoly igény a piaci alapú bérlakásra, és az, hogy az államnak van-e keresnivalója ezen a területen, az egy komoly kérdés. A szociális bérlakás piacon természetesen van, hiszen ki más csinálja. Az, hogy a piaci alapú bérlakás piacon van-e az államnak keresnivalója, azt gondolom, hogy ez egy hosszabb beszélgetésnek lehet a témája. Fontos lenne, hogy ezt a beszélgetést lefolytassa a szakma, és ugye majd a döntéshozók, mert egyébként ugye azt gondolom, hogy viszont ebből meg a szakmát vagy a piacot kihagyni butaság lenne. Ugye bármiből, hogyha a piacot kihagyjuk, akkor ugye a korrupció, a visszaélés, vagy egyáltalán csak a szakszerűtlenségnek a kérdései fölmerülhetnek. Ez nem lenne szerencsés ebben a 4 évben, úgy gondolom.
És akkor ezt mi is megbeszéljük majd egy következő adásban. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Balla Ákosa, a Balla Ingatlan Irodák ügyvezető tulajdonosa volt. A YouTube-on és a Facebookon nézhetik, meg visszanézhetik az adást. Köszönöm, hogy itt volt, itt folytatjuk. Technikus kollégám Bójás János és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.